Ma megnézzük, hogy a boomereknek a tipjei folytatása hogy néz ki, tehát, hogy a jó indulatból kimondott ötleteket a fiatal generáció hova tegye.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
De mielőtt azt folytatjuk, azelőtt persze, hogy az aktuális piaci helyzetről is egy pár gondolat. Pénteken lehetett látni, hogy nagyon nehéz. A piac szinte nem is tudja, hogy hova szeretnénk menni. Pénteken az amerikai piacot érintve kijöttek az aktuális a munkahelyek számai, a munkanélküliségek száma, és ez a kérdés, hogy mit akarunk. Nagyon jó számokat látni, és azt látni, hogy csökken a munkanélküliség, és nagyon sok munkahely van. A probléma ebben csak az, hogyha csökken a munkanélküliség, tehát kevesebb kereső áll a piacnak rendelkezésére, a piac erős, új munkahelyeket gyárt, akkor ez hajtja felfele a bérár inflációt, tehát erős a gazdaság, és ezért megvan a recesszió veszély, mert ez hajtja felfele az inflációt, és onnan jön a probléma. Vagy a másik oldalt látni, hogy nő a munkanélküliség, nem jön létre annyi munkahely, ami kvázi ebből a szempontból jó, mert az infláció nyomás csökken, és a központi bank nem kell annyira erősen a kamatot emelje. Tehát ez a játék így tovább fog még menni. Minden esetre az az erős piaci fordulás, az a nagyon erős volatilitás, amit láttunk csütörtökön, pénteken, ilyen erős kilengéseket 1985 óta nem láttunk, és a korrekciók is, ami a piacokban megjelennek, ezek historikus szinteket érnek el. Tehát azt jelenti, hogy ezen a héten is még fogjuk figyelni, hogy hova megy a világ. Persze, hogy ma először is mindenki figyel arra, és ez is egy perverzió, hogy sikerült Putinnak azt elérni, hogy az egész világ figyeljen arra, hogy ma mit mond, és hova helyezi el az aktuális helyzetet. Egyik szemszögből nézve, józanító neki is, és egy kicsit motiváló is látni, hogy milyen állapotban van egyáltalán az egész orosz hadsereg, és mire képesek. A másik oldalról persze azt is szem előtt kell tartani, hogy egy sebezett medve nem visszavonul, és azt mondja, hogy oké, akkor kvázi tévedtem, és önreflektáltan kezeli a helyzetet. Az önreflexió az még eddig soha nem volt az övé, hanem itt veszélyes is tud lenni. De ez így picit taszítsuk félre, ma napközben erről sokat fogunk hallani, aztán gondolom, hogy a következő napokban ez is téma lesz, mert mozgatni fogja a piacokat. Ha visszamenjünk a boomerek tipjeihez, ugye háromról beszélgettünk, a negyedik, hogy egy nagyon jó barátom, vagy már az óvodából egy barátom, bankár, biztosítónál van, és ő megadja nekem a legjobb tippeket. Ez megint abból a szempontból érdemes megvilágítani a fiataloknak, hogy az alatt az idő alatt, amikor a boomerek felnőttek, és benne voltak ebbe a gazdasági növekedési millióbe, ez alatt az idő alatt nagyon erősen növekedtek, erősödtek azok az iparágak is, amelyek így a 70-es évektől kezdve az ingyen tanácsadást, a környezetemnek jót teszek, biznisz ötleteket felépítették, és ez Európában is ugye különböző szinten mozog, Nyugat-Európában ez hamarabb lezajlott, közép-kelet-európai országokban, még egy országban az később jött, vagy még zajlik is, és kvázi ezt így eladták az embereknek, hogy ingyen jó ötletekkel jönnek, az értékesítők, azt mondja persze, hogy tudjuk, hogy semmi nincs ingyen, és pont ebbe az ingyen üzletmodellekbe, amire rászállt nagyon erősen a pénzpiaci iparágak, a bankok, biztosítók, leányvállalatokat hoztak létre. Ebben egy nagy érdekkonfliktus van általában benne. És a mai fiataloknak persze, hogy érdemes, mert szerencsére a technika rendelkezésünkre áll, informálódni, saját maguknak kérdéseket feltenni, és megnézni, hogy ha van is egy termék, ami állítólag annyira tuti és leveszi az ember válláról a felelősséget, akkor ez miért is történik meg? És ez hogy lehet technikailag megoldani? És ebbe a termékbe milyen költségek vannak belefinanszírozva? A boomer generáció növekedésének megvolt egy olyan mellék oldala, hogy mivel alapjában megvolt az erős növekedés, ezért a költségekkel nem kellett foglalkozni. Ezt hasonlóan láttuk az elmúlt években, például a kriptovilágban is, ahol nagyon erősen elkezdtek különböző eszközöknek az árfolyamai növekedni, és ebben a növekedésben mindegy volt, hogy különböző platformokon akár 40%-ig felmentek a költségek, mert hogyha másik oldalon volt egy alap árfolyam felhajtás 100-200%-kal, hát akkor ez ellott. De érdemes ezt is pontosabban megnézni, hogy mi van a költségekben benne, hol van, hogy is vannak ezek a províziók. És ezt nem kell félreérteni, ismerek egy pár olyan értékesítőt ma bankoknál, biztosítóknál, különböző tanácsadó szervezeteknél, akik tudják az érdekkonfliktust kezelni. És sikerül nekik az ügyfél érdekeit előtérbe helyezni. De ezek már azok, akik valójában nagyon jók, és nem küzdenek azzal, hogy hol is van a következő ügyfél, mert megvan a szakmai vonzóerejük is, de sajnos 99%-a azoknak, akik itt lézeng és mozog, azokat nem tudom komolyan venni, mert nem tudják kezelni az érdekkonfliktust. Tehát ezért a fiataloknak is, az idősebbeknek is az lenne a javaslat, persze, hogy információ, kérdéseket feltenni, keresni a transzparenciát, ha megvan a lehetőség, akár honorár tanácsadót keresni, és megérteni azt, hogy mit veszek meg, és ebben mi is van becsomagolva. A szabályzó ugye kényszeríti az iparágat arra, hogy kimutasson mindent, de már még mindig látjuk azt, hogy sok minden alá van írva, úgy mellékesen, és az ügyfél nem is tudja, hogy mit ír alá. Persze, hogy fontos a bizalom, mert ez egy alapja tud lenni az együttműködéseknek, ettől független megérteni a dolgokat nagyon fontos, mert az, akiben megbízok, hogyha hónap után éppen már nincs, akkor is kell tudjam, hogy mi az, amit megvettem, mi van a termék mögött. Egy második nagyon jó javaslat, amit többször hallok, és ez persze, hogy amit így most elmondok, ez nem érvényes mindenkire. Lehet, hogy van olyan hallgató is, aki azt mondja, hogy ezeket a tippeket én még soha nem hallottam, vagy van olyan boomer, aki azt mondja, hogy én ilyesmit nem is mondtam. De ezt nem azt mondom, hogy mindenkire érvényes. Így kialakult egy a felhőből egy ilyen benyomás, egy kép, amivel látom, hogy így a generációk részben másképp látják, vagy küzdenek egy picit, hogy hova is tegyék. Egy következő tipp az, hogy érdemes minden kockázatot, ami így az életben van, lebiztosítani. Az érdekes az, hogy a boomer generáció alapjában nagyon visszafogottan költekezett is, és próbálta a vagyont megőrizni, de mivel ugye ott volt a nagy hadsereg biztosításokat értékesítő, ezért az is kialakult, hogy szinte minden kockázatra kaptak termékeket. Az egyik oldalról kialakult az, hogy nagyon sok boomernek megvannak a termékei, és nem is tudja, hogy mire van lebiztosítva. A másik oldalán pedig a legtöbb ilyen biztosítást nem ők vették meg, hanem ezt neki valaki eladta. És ebben nagy a különbség, hogy ma valamit megvásárolok, mert van egy igény, van egy kereslet, vagy pedig jön valaki, aki eladja ezt nekem. Nagyon sokan, nagyon erősen ugye a félelemmel dolgozott az iparág évtizedeken keresztül, és itt fiatalok is felteszik a kérdést, hogy oké, de akkor mit érdemes tenni, mit jól lebiztosítani. És itt próbálok egy olyan egyszerű képletet összeállítani, hogyha az a kár, ami beléphet az életembe, valójában egy olyan kár esemény lehet, ami akár anyagilag veszélyeztet vagy tönkretenne, akkor érdemes azt lebiztosítani. Tehát ezt a kockázatot eladni ideális esetben egy olyan biztosítónak, amelyik csak a kockázatot veszi meg, tehát azt mondja, hogy oké, ezért fizetsz egy díjat, és ez a kockázat le van fedezve. De ha az a kár, ami megjelenhetne, az igaz, hogy lehet, hogy fáj, de anyagilag kibírom, akkor ezt nem főtétlen szükséges lebiztosítani. És ebből oda kerülünk, hogy olyan témák főleg kezdő családoknak, vagy fiatal családoknak, mint például a munkaképtelenséget lebiztosítani, ha hitele van egy fiatal csanának, akkor ezeket a hitelösszegeket, baleset és életbiztosítás formájában lebiztosítani. Akár a felelősséget, ezt úgy ismerjük az autótól, a lakáson belül, de hogyha valaki top menedzsmenti pozíciókban van, akkor már ott is ez is egy téma tud lenni, a menedzsmenti felelősség lebiztosítása. Tehát rengeteg kockázat lenne, amit le lehetne biztosítani, de érdemes ezt mindig ebből a szempontból megvilágítani, hogy mi valójában szükséges, és milyen a veszély aránya, és ha már biztosítás, akkor ezek a teljesen letisztított nettó biztosítások, az, ami az évtizedekben a boomer generációból is kialakult, ez az összekevert mindenféle kockázat, és még azt is eladni az ügyfélnek, hogy nem megvannak a kockázatok, aztán, hogyha a biztosítás végéig nem történt semmi, akkor visszakapod a díjakat, és ezért több pénzt is vesznek be, amit állítólag befektetnek, és itt össze van keverve a szezon a fazonnal, tehát jobb ezt szétszedni teljesen, és azt mondja, hogy nettó kockázatokat egyenként kezelni, és az a része, ami befektetés, az legyen valójában befektetés ott, ahol áltranszparensem és szakmai háttérrel értem, és látom, hogy mi történik a piacban. Egy következő tipp, ami főleg ugye a boomer generáció oldaláról jön nagyon sokszor, hogy az egész új modern termék az csak hókusz-pókusz, a legbiztosabb a pénzem a bankba. A bankszámlán én ismerem azt, átmegyek az útnak a másik oldalára, és ott biztos. Ma azt tudjuk, hogy a banki rendszerünkben 100 000 euróig per fő és per bank megvannak a biztonságok. A lényeg az, és ezt is fontos érteni, hogy emögött, a biztonság mögött nem a bank, nem a pénzügyi intézmények vannak, hanem ez külön biztosítási szervezetek Európában, minden országban, és itt ez is egy előnye az Európai Uniónak, hogy meggyorsított két dolgot, az egyik, hogyha egy káresemény történik, tehát a bank csődbe ment, akkor ma az országok, a rendszerek, ezek a biztosítási rendszerek kényszerítve vannak arra, hogy 8 napon belül fizessenek. Tehát itt ne húzhassák el az ügyeket akár évekre, és egy pár európai országban láttuk az elmúlt évtizedekben, hogy ez mennyire elhúzódhatott, és ezért jó is, hogy ez egy új szabályba van öntve, és Európai Unión belül ez gyorsan kell történjen. A másik pedig, hogy a reál kamat kérdése, és ehhez persze a múltat kell megnézzük, és ez érthető, hogy a boomerek így gondolkoznak, hogy az a legbiztosabb, mert hát egy olyan időszakból jönnek, amikor a kamatok nagyon magas szinten voltak. Itt vannak Bank of America-nak nagyon jó kimutatása is, hogy a kamatszintek hogy alakultak így az elmúlt 100-120 év alatt, és ezt látjuk, hogy ugye a 80-as évek elejétől folyamatosan csökkentek az új kamatok. Ez mindig azt jelentette, hogy azt a kamatot, amit azelőtt valaki megvett, tehát hogyha a 80-as években valamilyen befektetési formát megvásárolt dollár szinten, akkor itt a 10% fölötti kamat az elég hosszú ideig eltarthatott, hogyha ez így a termékbe be is volt építve. Amit most 2022-ben legelőször látunk, az pont az, hogy ez a menekülési lehetőség aktuálisan, hogy veszteségekből menekülni bármilyen eszközökben nagyon nehéz 2022-ben, összehangoltan szinte a részvénypiac is, és a kötvénypiac is az éveleje óta csökkent, sőt olyan dimenzióba összehangoltan csökkent, amit így historikusan egészen a 70-es évekig nem is láttunk. Utoljára 94-ben volt egy olyan helyzet, amikor abban az évben, amikor a részvénypiac csökkent, a kötvénypiac nem emelkedett. Normális esetben ugye ezt így a klasszikus vagyonkezelők, mint kompenzáció próbálják használni, hogyha a részvények csökkennek, akkor megyek kötvénybe, mert ez kiegyenlíti, és a kettő egyensúlyba tud maradni. Nem mindig, és ezt 2022-ben megtapasztaltuk. Tehát ebből a szempontból nézve érthető, hogy honnan jön a bizonytalanság a boomerek oldaláról nézve, és ezért a biztonságot az mindig fel kell tenni két kérdés. Az egyik biztonság az lehet az, hogy 100 000 euróig az a pénz, amit betettem, az tényleg biztonságban van. A másik biztonság lehet, hogy a vásárló erő érték megtartása nekem a biztonság, és ez a kettő teljesen más megoldást követel meg, egészen más a háttere. Egy következő olyan nem csak tipp, hanem kialakult helyzet, ami a családokba is beszivárgott, és ezt a gyermekek így felvették évtizeden keresztül, hogy pénzről nem beszélünk mások előtt. És ez mások előtt azt jelenti, hogy sokszor családokon belül sem beszélgetnek erről. Ez szerintem nagyon fontos, főleg a fiatalok érzik ezt, hogy igenis újra és újra és újra kell és érdemes beszélgetni a pénzről, mert nagyon komplexek ma már a termékek, és a beszélgetések megadják azt a lehetőséget is, hogy egymás között is megérteni, hogy is működnek az eszközök, a rajnak az intelligenciáját, akár egy családnak az intelligenciáját használni, és rájönni összefüggésekre, akár kamusztorikat hamarabb felfedezni, olyan kérdéseket tenni fel értékesítőknek is, ami megvédi a családot is a veszteségből. Ezt lehetett látni évtizedeken keresztül, hogy mivel kvázi pénzről még családon belül sem beszéltek a boomerek, a szex mellett a pénz volt a második tabu téma, amit kvázi ezt nem beszéljük meg, ami oda vezetett, hogy azután, hogyha olyan termékeket vásároltak meg, amelyeken keresztül vesztettek, akkor szégyelték magukat. És ezt nem is mondták el azután senkinek, és így az egész iparág tudott évtizedeken keresztül pont ebből nagyon jó profitálni, hogy csak az embereknek így kvázi bizalmasan kettes beszélgetésekbe eladtak nagy sztorikat, és az ügyfeleknek a pénzei oda voltak. Ez ma szerencsére már másképp működik, és normális a fiatal generációnak, hogy a kirakatba történnek a beszélgetések. Nincsen titok, nincsen üzleti titok, nincsen olyan, hogy bizalmas információ csak most neked. Ha valaki ilyennel jön, akkor már nyugodtan szkeptikus lehetünk. Egy következő tipp vagy kijelentés, hogy én nem foglalkozom a pénzzel, ezt a párom oldja meg. Ez sok háztartásban is benn volt, hogy ja, a nők nem foglalkoznak a pénzzel, mert ezt a férfi, vagy fordítva, ez ritkább, de ez, hogy én akkor ezzel nem foglalkozom. Van egy érdekes ilyen piackutatás, a Deutsche Bank oldaláról feltették azt a kérdést, hogy hány százalék tudja azt, hogy mekkora a fizetése az élettársának. 59% tudja, egy aktuális felmérés szerint, hogy az élettársa mennyit keres. Fordítva ez azt jelenti, hogy 41%-nak halván fogalma nincs, hogy mennyit keres. És ez ugyanaz a téma, amit ugye az előbb is mondtam, hogy igenis nyilvánosan a gyermekek előtt, a családon belül erről beszélgetni érdemes, mert akkor sokkal jobban tudom én is, mint ügyfél, hogy a termék, amit nekem ígérnek, az megfelelő-e, a fizetés, amit én kapok, az megfelelő szintű-e. Tehát egy egészen más nyitottság alakul ki, és ezt érdemes fejleszteni. Itt a fiatalok lehet, hogy tudnak segíteni pont a boomereknek, mert ők nem szoktak hozzá bizonyos nyitott kérdések feltevésére, és addig a kérdéseket rágni, amíg meg is értem. Túl sokszor hallható az is, hogy erről nem beszélgetünk, vagy ezt nem illik a kérdést feltenni, vagy ez éppen nem passzol, fogadd el, hogy ez így van. És ez az, ami szerencsére változik a generációk között, hogy ma véleményem szerint rossz kérdés nincs. Sokan azt mondják, hogy lehet, hogy ez hülye kérdés. Ilyen nincs. Nincs rossz kérdés kategorikusan. Katasztrofális válaszok vannak, de alapjában rossz kérdés nincs, és erre szerencsére a fiatal generáció már egészen másképp ráhangolódik, és visszafele is tudnak segíteni a boomereknek, hogy nyugodtan olyan kérdéseket feltenni, amit már rég szerettek volna ők is, csak nem volt meg a millió, nem volt meg az egésznek így a hangulata. Remélem, hogy ez a pár gondolat így segít néha egy kicsit a hídépítésbe, főleg a generációk között, és hogy így az önreflexióba belemenni, és nyugodtan akár azt mondani, hogy igen, az a termék, az az ötlet, az a gondolat, amit 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel ezelőtt mondtam, az mai szemszögből igen, nonsense, nem passzol. De ebből lehet nyugodtan tanulni, és nem kell, csak azért, mert én hibákon végigmentem a következő generációt is ezekbe belehajtani. Ezzel ma is, mint mindig, kellemes napot, kellemes hetet kívánok mindenkinek. A hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.